kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
14. Leó pápa megkezdte 11 napos afrikai apostoli látogatását. Hétfőn 14. Leó pápa apostoli útra indult Algériába, Kamerunba, Angolába és az Egyenlítői Guineába. Ez pápaságának harmadik apostoli útja, mely 11 napig tart és április 23-án ér véget. Korábban 2025 végén Törökországba és Libanonba, illetve a közelmúltban pedig Monakóba látogatott. Adta hírül a vatikáni sajtószolgálat. Az országgyűlési képviselőválasztás eredményeként 98,94%-os feldolgozottságnál az országgyűlés összetétele így alakul. A Tisza párt 138 fő, a Fidesz-KDNP 55 fő, a Mi Hazánk mozgalom 6 fő. A Tisza kormány minden magyar ember kormánya lesz, közölte Magyar Péter, a Tisza párt elnöke, a közösségi oldalán a pártja választási győzelmét hozó napot követő hétfőn. Köszönet minden magyarnak itthon és szerte a nagyvilágban, fogalmazott Magyar Péter. A politikus óriási megtiszteltetésnek nevezte, hogy a valaha volt legtöbb szavazattal hatalmazták fel a szavazók pártját a kormányalakításra és arra, hogy a következő 4 évben a szabad, európai, működő és emberséges Magyarországért dolgozzanak. Felszólítom a köztársasági elnököt, hogy haladéktalanul kérjen fel kormányalakításra, mint a győztes párt lista vezetőjét, azt követően pedig távozzon a hivatalából, mondta a Tisza párt elnöke vasárnap este Budapesten, pártja Battyányi téri eredményváró rendezvényén. Magyar Péter kijelentette, ugyanerre szólítja fel az összes bábot, akit az elmúlt 16 évben az Orbán kormánya népnyakára ültetett. Távozásra szólította fel a kúria, az Országos Bírósági Hivatal elnökét, a legfőbb ügyészt, az Alkotmánybíróság, az Állami Számvevőszék, a Gazdasági Versenyhivatal elnökét, valamint a Médiahatóság vezetőjét. Jakov Milatovic, montenegrói elnök, és Milojko Spajic, miniszterelnök is gratulált Magyar Péternek a választási győzelméhez. Jakov Milatovic a közösségi oldalon közzétett bejegyzésében azt írta, várakozással tekint a Magyar Péterrel tervezett júniusi találkozó elé az EU-Nyugat-Balkán csúcs találkozón. Milojko Spajic szintén a közösségi oldalán üzenetében úgy fogalmazott, örömmel várja Montenegró és Magyarország partnerségének további erősítését, valamint az együttműködés elmélyítését azokban a fontos projektekben, amelyek a demokratikus értékeken és az egységes Európa tervén alapulnak. Rob Jetten, holland, és Luc Frieden, luxemburgi kormányfő gratulált hétfőn Magyar Péter választási győzelméhez. A magyarországi parlamenti választások eredményeire reagálva Rob Jetten a közösségi oldalán történelminek nevezte a választási győzelmet, majd azt írta, a magyar nép szólott. Luc Frieden, luxemburgi kormányfő bejegyzésében kijelentette, Magyarország az európai utat választotta. A Nemzeti Adó és Vámhivatal meghosszabbított ügyelettel segít a gépjárműadó április 15-én esedékes befizetésében. Hívta fel a figyelmet a NAV a távirat irodához küldött közleményében. Ismertették, hogy a NAV infóvonala a 1819-es számon április 13-ától 15-ig meghosszabbított ügyelettel 18 óráig várja azok hívását a gépjárműadó menüpontban, akik az adó befizetése ügyében kérnek segítséget. A befizetési határidő főszabály szerint április 15-e, de ha valaki később vette át a határozatot, akkor a határidő módosul. A számítás egyszerű, a határozat elektronikus megnyitásának vagy postai átvételének időpontjától számított 30 nap. Végül az időjárásról. Délután délnyugat felől vastagabb felhőzet érkezik, legfeljebb estétől fordulhat néhol elő kisebb záporeső, főként hazánk délnyugati felén. A keleti szél napközben sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik. A hőmérséklet napközben 15 és 21 fok között valószínű. Késő estére 7 és 15 fok közé hűl le a levegő. Híreket hallottak.
Reklám.
A mese alapállása a rácsodálkozás. A világra, a másik emberre. Az áprilisi képmás címlapján Marék Veronika, aki a mesék igazságáról beszél. Interjút olvashatunk a meseterápiás foglalkoztatásokat tartó Kecskés Karinával. Kiderül, hogy milyen a jó vigasztalás, és milyen határokat bont le egy mozi élmény. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Kedvesség az új bátorság címmel. Idén is versmondó versenyt szervez a Miskolci Versbarátok köre. A 10 és 20 év közötti határon innen és túli fiatalok számára meghirdetett versenyre április 23-áig a versalap22@gmail.com e-mail címen várják a jelentkezéseket. A versennyel kapcsolatos további információkat keresd a Versbarátok köre közösségi oldalán. Jelentkezz te is a Kedvesség az új bátorság című versmondó versenyre.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
A remény hírnökei. Hitélet, nevelés, oktatás, kutatás a Szent István Rádióban.
Feltámadt Krisztus, valóban feltámadt, alleluja! Szeretettel köszönti a Szent István Rádió hallgatóit a műsor felelős szerkesztője, Sinkovics Andrea.
A remény hírnökei. Értékünk az ember.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindenekké amúgy.
Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió stúdiójában Kovácsné Kelemen Ritát, aki Balaton községből, úgy innen Heves vármegyéből érkezett ide a rádiónk EGRI stúdiójába. A Gárdonyi Géza katolikus általános iskola és óvoda tanítónője. Abból az alkalomból beszélgetünk, hogy ennek a tanévnek az elején Ternyák Csaba főpásztor önt a Szent Gellért díj aranyfokozatában részesítette. Ehhez így a beszélgetés elején gratulálok.
Köszönöm szépen.
Örülök, hogy itt van közöttünk, és tudunk beszélgetni a hivatásáról, pályájáról. Tanítónő, tehát alapvetően kicsikkel foglalkozik. Úgy gondolom, hogy a kisgyermekeknek a lelki világa különösen érdekes olyan szempontból is, hogy az óvodából az iskolába való átmenetet mindenképpen szerintem a pedagógusoknak ebben a korban segíteni kell, majd erre is rátérünk. Önben ez a pedagógusi hivatás mikor fogalmazódott meg?
Nem mondhatom azt, hogy kiskoromtól kezdve erre készültem, mert mikor még általános iskolás voltam, akkor egészen másféle pályák jutottak eszembe, és nem a tanító. De középiskolás koromban, talán akkor döntöttem el, hogy én azt szeretnék lenni, és ott többen jelentkeztünk ilyen pedagógus pályára, és többsége az középiskolába tanít, illetve felsősöket. Én nem tudtam volna magam elképzelni nagyok között, úgyhogy én inkább a kisgyerekekhez kapcsolódtam jobban. Ez már kiskoromtól mondjuk bennem volt, hogy kisebbeket, illetve osztálytársaimat szívesen tanítottam, pátyolgattam mindenfélét, amit lehetett, megmutattam nekik, és azt láttam, hogy ezt el is fogadják a gyerekek, és valószínű ebből ered, hogy én nagyon szívesen és közvetlenül közeledek az apró gyerekekhez inkább, és nem a nagyokhoz. És azóta is tart ez bennem, hogy a kicsikkel jól meg tudom értetni magamat, és úgy gondolom, hogy ők is jól megvannak velem.
Igen, a kicsik fölött még talán jobban lehet anyáskodni.
Igen. Szoktuk mondani, hogy mi vagyunk a második anyukájuk, meg amikor elsőbe bekerülnek, akkor igen, ez nagyon sokszor előfordul, hogy hiányzik anya, és akkor valahogy át kell vennünk ezt az anyaszerepet náluk is, és segíteni kell tényleg az át alakulást az iskolába, hogy ott meg kell lenni anya nélkül. Nincs más választás.
Igen, illetve hát nagy változás az, hogyha valaki első osztályba bekerül, hogy az óvodai játszás helyett, meg ott az óvodában való alvás helyett, itt az iskolában már úgymond hát komolyan kell teljesíteni.
Igen, ott azért már több feladat van nekik, és azt is meg kell szokni, és meg kell szoktatni velük, hogy itt már meg kell csinálni a feladatokat, nem úgy van, hogy most nem szeretném, most nem ezt akarom, hanem más csinálok, de bele kell szokni ebbe is, és ehhez kedvességgel, szeretettel hozzá kell alakítani őket.
Igen, milyen módon lehet ilyenkor átalakítani, átformálni a gyerekeket, hogy mondjuk egy 45 perces órán meg kell ülni, és még figyelni is kell?
Az elején nagyon sok olyan oldással. Én sokat szoktam olyankor még viccelődni velük, illetve az elején az órákon, hogy fölállunk és más csinálunk. Egy kicsit mozgunk, egy kicsit mutogatunk, játékos mozgásokat végzünk, vagy netán egy kis körjátékkal gyorsan feloldjuk ezt a merev dolgot, hogy csak ülni kell. És ez azért úgy gondolom, hogy sokat segít nekik. Nem rögtön elsőre 45 percet akarunk a számukra, hogy azt ki kell bírni, és így mereven nem lehet más, hanem kicsit feloldjuk ezeket a gátlásokat bennük.
Visszagondolok akár én is még a saját gyerekkoromba, amikor szerintem bekerül egy kisgyermek egy általános iskolába, ott az is fontos, hogy az osztálytársakkal megismerkedjen, kialakítson egy kapcsolatot. Mi volt önnek erre a módszere?
Sokan ugyanabból az óvodából érkeznek, még ha nem is ugyanazon a településen laknak a gyerekek, de oda a Balatonba járnak az óvodába, és így elég könnyű őket egymáshoz igazítani. Viszont azért mindig vannak olyanok, akik egy kicsit ott a peremre kerülnek, kicsit a szélére. Hát őket be kell vezetni a többiek közé, a játékkal, akár versikékkel, meg mindennel egymással, páros játékkal, vagy csoportos játékkal, és akkor ők is beleszoknak abba a közösségbe azért elég hamar, hál' Istennek.
Igen, visszagondolok én is arra, hogy örültünk annak, amikor az óvodából óvodás csoporttársal egy osztályba kerültünk, hogy ez milyen jó volt, hogy már valakit ismertünk, mert ez fontos, ez a személyes kapcsolat.
Igen, igen, igen.
Pedagógus részéről is kell, hogy megismerje a gyerekeket.
Igen, mert mi azért nem ismerjük annyira az ovisokat, bár van, aki ott tanít például hittant, akkor ő már kicsit előrébb van tőlünk, akik csak úgy megkapjuk őket. Meg kell mindenképpen ismerkedni velük, hogy ki mennyire terhelhető például, kinek mi a jó oldala, kinek mi a nehezebb, amit jobban kell egy kicsit gyakoroltatni vele, és akkor a gyerekek is egyrészt hozzánk is hozzászoknak, hogy mi mit szeretnénk tőlük, illetve egymás között is akkor jobban el tudnak tevékenykedni, játszani.
Csodaként is felfoghatjuk azt, hogy ahogy egy kisgyermek megtanul írni, olvasni, számolni, idézőjelbe hát a semmiből, nyilván a családban meg az óvodában kapnak valamiféle alapot, de hogy itt az önök keze alatt, hogy ez a pályafutása alatt ön ezt hogyan élte meg, hogy tényleg átadni a tudást, tanítani őket.
Én nagyon szeretek odaülni melléjük. tehát akár írás, akár matematika órán, hogy leülni akár oda mellé, megfogni a kezét, és akkor vezetni azon a kacskaringos vonalakon keresztül, hogy valami betű alakuljon ki belőle, illetve hát sokat kell gyakoroltatni levegőbeírással, tehát mikor nincs semmi a kezünkbe, csak úgy csinálunk, mintha, de azáltal is ugye sokat tanulnak, és hát sok olyan újakat mozgató tornánk, illetve tevékenykedésünk van, ami segíti az, hogy oda tudja tenni a ceruzát rendesen, és le tudja írni azokat a betűket, illetve számokat. De sokszor le kell hozzájuk ülni, és sokat kell beszélni. Szoktam nekik mondani, hogy vagy 60 féleképpen is elmondom, csak próbáljuk megérteni, hogy mit kell csinálni.
És mik a tapasztalatai, hogy mondjuk egy kisgyermeknek mi megy a legkönnyebben? Az írás, az olvasás, vagy éppen a számolás tanulása?
Gyerekenként változó. Mm-hmm. Tehát van, aki a számolásra rögtön kapásból nagyon ügyesen, okosan csinálja a feladatokat. Van, akinek az írás megy nehezebben, és akkor velük már most nagyon sok olyan füzetünk van, meg lapunk van, amin előírt betűk vannak, és akkor azokat gyakoroltatjuk, de nem lehet ez se a végtelenségig, mert akkor a kisgyerek még hamar elfárad ebbe. Úgyhogy meg kell találni azt a bizonyos pontot, hogy jó, akkor most eddig gyakoroltunk, akkor szünet, és akkor majd megint később előveszük ugyanazt a dolgot, hogy berögzüljön a kezébe ez a forma.
Az olvasásnál is először ugye betűket megtanítani neki.
Igen, igen, igen. Először csak hangokat, még betűk sincsenek, hanem csak hangok, és akkor a hangokból, mikor tanuljuk a betűket, akkor, hogy ja, tényleg ez volt a cica hangja, meg nem tudom micsoda, akkor ők ezeket úgy ismétlik bele. Úgyhogy ne, lassan, de biztosan megtanulják.
Első osztály végére azért kialakul már úgy az alap tantárgyaknak a készsége a gyerekekben?
Folyamatosan olvassunk meg, teljesen eszköz nélkül tudjunk számolni, az nem feltétlenül az első osztály végére kötelező, hanem folyamatában kell, hogy kialakuljon. De én most napközis is vagyok a gyerekekkel, és ott látom, hogy nagyon profin csinálják, tehát olyan ügyesen olvasnak, tegnap éppen verset tanultunk, mindenki mondja úgy, ahogy kell, illetve a számolás is, megtanítva nekik azt, hogy a kezükön, ha más nincs, akkor a kezükön, hogy számolják, de akár ceruzával, vagy korongokkal, vagy bármivel kirakva, gyengébeknek megmutatva, akkor azzal is meg tudjuk tanulni.
Önöknél hány fős egy osztály?
Most olyan az első osztályunk 20 fős, de van 32 fős osztály is az alsó tagozatban, hát ott nehezebb. De ott hál' Istennek azokat az órákat, amelyek ilyen nehezebb órák, tehát az olvasás, matek, azokat bontva tanítjuk nekik, és akkor 16 fő már kezelhető jobban, mint a 32 egyszerre.
Ön melyik tantárgyat szereti a legjobban tanítani így a kicsiknek?
Én inkább magyaros beállítottságú vagyok, inkább olvasás, írás, illetve régebben volt a környezetismeret. Azt nagyon szerettem nekik tanítani. Arról rengeteg mindent el lehet mesélni, beszélni, hogy az is megismeri a környezetét, a körülöttünk levő világot, aki éppen addig nem annyira ismerkedett ilyen dolgokkal. Ezeket nagyon szerettem.
Önnek mik a tapasztalata itt a beszélgetés előtt említett, hogy már most nyugdíjasként dolgozik, de még dolgozik a Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskolában Balatonban, hogy a gyerekeknek az olvasás iránti szeretetét, az hogy lehet kiformálni, kialakítani, tehát hogy tényleg vegyenek a kezükbe könyvet akár ilyen kiskorban is?
Manapság elég nehéz, mert hogy van elég más olyan kütyű dolog, amit sajnos inkább a kezükbe vesznek, mint hogy a könyvet. Ennek otthonról is kellene jönni. Tehát ha otthon olvasnának a szülők sokat nekik, akár kisgyerekként minden nap is, egy esti mese, ha más nem beleférhetne a napba, akkor biztos, hogy ő is könnyebben a kezébe fogna könyveket. Ugye mi is ezt próbáljuk feléjük mutatni, hogy a különböző könyveket bevisszünk, akár a témához kapcsolódó, vagy éppen egy olyan versnek a könyvét, amit éppen tanultunk nekik, hogy azt is szívesen forgatják, illetve délutánonként akár mesét is olvasunk.
Ahogy a laudációban olvastam, ön 1985-ben kezdett el tanítani,
igen,
és most már nyugdíjas. Ha visszatekint ezekre az évtizedekre, a technikán, a technológián kívül mi változott?
Gyerekek mindenképpen. Mai világban teljesen más beállítottságú gyerekek vannak, mint annak idején voltak, illetve a társadalmi és a pedagógiai elvárások is azért fejlődtek, és mások lettek, mert más dolgokhoz kell alkalmazkodnunk, mint annak idején 40 évvel ezelőtt. Ott a legelején nekem nagyon nehéz volt, mert képesítés nélküli pedagógusként kezdtem, és az a első év az rettenetesen nehéz volt, mert se módszertani, se pedagógiai tudásom, hozzáállás, semmi nem volt. Akkor nagyon sokat kaptam a idősebb pedagógusoktól, akik ott voltak, az iskolában is ott tanítottak. Aztán nem csak amiatt, mert elvégeztem a főiskolát, hanem úgy azért beleérik az ember abba a környezetbe, ahol éppen van. És a gyerekek is, ahogy másak lettek, egyre közelebb állnak hozzánk, egyre többször oda jönnek, hogy megölel Cialita néni, elmondanak olyan dolgokat, amiket szerintem a szülők se gondolnak, hogy azt a gyerek tudja, és akkor mesélnek nekünk mindenről, tehát valahogy közelebb kerültek hozzánk. Régebben egy kicsit így távolságtartóbbak volt, talán mi is, mert ha én a saját tanítónénimre visszaemlékszek, én nagyon szeretem őt, de az biztos, hogy ő nem volt az a nagyon közel, olyan anyáskodó, mint ahogy én már most szeretek lenni például. De ettől függetlenül például nekem az elsős tanítónéném, az máig mindig eszembe jut, ő a példaképen volt, mert attól, hogy nem volt annyira közel álló hozzánk, de mégis szeretett bennünket. Szigorú volt, de mi akkor is szerettük. Most a szigorúságot nem veszik olyan jó néven a gyerekek.
Inkább engedékenynek, szeretettel engedékenynek kell lenni, vagy megértőnek inkább?
Igen, türelmesnek mindenképpen hozzájuk, megértőnek is, meg azért én úgy gondolom valamennyire szigorúnak is. Tehát én az előző osztályomnál is mondtam a szülőknek, hogy én szigorú vagyok, mert én még a régi korból származok. És ezt el kell, hogy fogadják. Az, hogy otthon mit tiltanak meg, mit engednek, az a ő dolguk, az meg egy másik, hogy itt egy hatalmas társaság van, nagyon sok gyerek, sok felnőtt, és nem ugyanaz a helyzet, mint egy családban, hogy ugyanazokat a dolgokat engedjük, vagy nem engedjük. Úgyhogy én kicsit a szigorúbbak közé tartozok, egy kicsit ilyen konzervatív tanárnéni, vagy nem is tudom, milyen.
Igen, mert végülis a szabályokat, azokat meg kell határozni, hogy legyen mihez igazodniuk a gyermekeknek, diákoknak.
Igen, mert ha nincsenek szabályok, akkor szerintem felborul a minden.
Igen.
És ha mi nem állítjuk fel ezeket a szabályokat, vagyis a falakat inkább, akkor nem fogja megtudni, hogy meddig mehet, meddig a jó, és onnan kezdődik az, hogy rossz.
Igen, pontosan, tehát ezeket meg kell tanítani a gyermekeknek már egészen, akár óvodáskorban is, hogy mi az, amit szabad, mi az, amit nem szabad, mi a jó, mi a rossz, hogy tudjanak különbséget tenni közötte.
Igen.
Ahogy a laudációban olvastam, 2022-től tanít akkor a balatoni iskolában, ebben a Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskolában. Ekkor már ugye katolikus volt ez az iskola.
Így van, 2013-tól katolikus iskola vagyunk.
Mi változott ön szerint az iskolában? Mi az, ami pozitív változást hozott akár a pedagógusok, akár a gyermekek életében?
Ami jó, és ami nekem nagyon jó, én ugye alapból is katolikus hitemet, én meg valló pedagógus voltam előtte is, aztán utána meg még inkább, mert hogy így a gyerekeknek is át tudtam adni azokat a dolgokat, amik a katolikus hitre jellemző. Tehát nem csak az, hogy imádkozni megtanulunk, hanem hogy egymással hogy viselkedünk, mi az, amiben jót tehet a másiknak, hogyan lehet kedves, aranyos hozzá. Tehát csak ilyen apróságok, hogy ha valakinek nincsen ceruzája, akkor nem összehúzom magamat, és akkor én nem adok senkinek semmit, mert az az enyém, hanem na, igen, hogy akkor fogjuk, és odaadjuk a másiknak, és ezzel örömet szerzünk neki, meg mi is jót tettünk. Ezt meg kell tanulni a gyerekeknek is. A pedagógusok körében is szerintem az, hogy járunk jobban templomba, nem csak az, aki addig is, hanem azok is, akik eddig esetleg nem annyira voltak templomba járók. Ez azért szerintem sokat jelent a pedagógusok számára is, én úgy gondolom.
Igen, és ahogy ön említette a saját első osztályos pedagógusát, tehát nevelni, ugye jó példával lehet elsősorban, mert lehet, hogy a szó az elszáll, de a tettek megmaradnak, hogy önnek mik a tapasztalatai erről, tehát hogy milyen módon tudja a kisgyermekeket formálni, és úgymond a katolikus hitet átadni nekik.
Katolikus iskola lettünk, hozzátartozott az is, hogy szentmisén veszünk részt. Ezeket a gyerekeket meg kell tanítani például arra, hogy hogyan veszünk részt egy szentmisén, hogyan viselkedünk egy templomba, mit kell csinálni, mit lehet csinálni, és mit nem szabad csinálni. És van, aki könnyen beletanul, van, akinek nehezebben megy, de én nagyon szívesen és szeretettel tanítom erre őket, illetve példát adunk nekik abból, hogy mi járunk mindig templomba, akkor próbáljuk meg őket is arra rávenni, akár a szülőket is, nem a gyerekeket főként, hanem inkább a szülőket kell elsősorban, hogy engedjék el őket a vasárnapi szentmisére, legyenek ott, figyeljenek ránk. Én szoktam felolvasni a saját templomomban, én Bélapátfalván lakom, és akkor ott minden hétvégén felolvasok, és akkor, akik ott vannak kisgyerekek, akkor hétfőn az volt az első mindig, mikor így először találkoztak így velem, hogy láttunk a templomba, láttuk, hogy olvastál. És az egy példa nekik. És ha jó példával járni előttük, akkor az, hát ha őket is arra biztatja, arra vonza, hogy ők is megtegyék ezt, amit mi, hogy ők is oda járnak.
Igen, és az oltárszolgálatra, minisztráns szolgálatra be tudják szervezni, vonni a gyermekeket?
Mindig akad, nem mondom, hogy sok, de mindig akad egy pár gyerek, aki a egyik települése, másik települése, mert több településre járnak az iskolánkba, de mindig van olyanok, akik igen, hajlandóak akár a minisztrálkodni, illetve vannak olyanok is, akik a felolvasásban is besegítenek. Úgyhogy hál' Istennek mindig akad közöttük egy-kettő, inkább a nagyobbak között. A kicsik még egy félénkebbek egy picikét, de van például óvodások között is olyan, aki minisztrál már most. Úgyhogy ez a szülői, illetve családi indítatás, én úgy gondolom.
Igen, és gondolom, hogy itt önöknél is, hogy van óvoda és általános iskola, tehát amivel a beszélgetést indítottuk, tehát az óvodából az iskolába való átmenetet, illetve a gyerekek nevelése szempontjából is ez nagyon fontos, hogy már az óvodában is megtanulják az alapvető hitbeli dolgokat is a gyermekek.
Igen, ott játékosan, igen. De nagyon sok mindent a Bibliához kapcsolódva, nagyon sok mindent, illetve az ünnepekhez kapcsolódva, és ugyanez ugye folytatódik az általános iskolában. És hogy minden főünnepekhez kapcsolódva, de ami következik sorban, nem csak a nagy ünnepek, hanem a apróbb ünnepeket is, a Bibliának a főbb szereplőit is megismerik, és akkor ez gondolom, hogy a hitbéli tudásukat ugye jó növeli.
minden iskolában vannak természetesen kimagasló teljesítményű diákok, de biztos, hogy vannak olyanok is, akiket esetleg korepetálni kell, felzárkóztatni kell, hogy ön hivatásában ez mennyire volt jelen, van jelen, hogy akár mind a kettő.
Igen, mind a kettő. A jó tanulókat ugye könnyű tanítani, egyszerű tanítani, de ugye azt szeretnénk, hogyha az alapokat az én csak mindenki elsajátítaná. Ez az órákon való különböző magyarázatokkal, illetve hát a korepetálási órákon a gyakorlásokkal lehet véghez vinni. Nem nagyon szeretnek korepetálásra járni a gyerekek, viszont ha ott értik meg tényleg, hogy ezt hogy kell kiszámolni, és vagy hogyan tudok jobban olvasni, hogyan értem meg jobban a szöveget, akkor viszont a sikeres dolgoknak meg örülnek. De a jóknak pedig ugye az a következő cél, a következő lépcső, hogy különböző versenyekre fel tudjuk őket készíteni, és hál' Istennek elég sikeresek a versenyen való részvételekben, még ha a nehezebb ilyen versenyeken indulnak is el, de például kisközleti versenyeken mindig jó eredményeket érnek el a gyerekek. Hál' Istennek mindig van az osztályban olyan, aki kimagasló ebbe, abba, amabba, és össze lehet őket hozni ilyen versenyekre.
Az iskolában ugye itt alsó tagozatról beszélgetünk, akiket ön tanít. Úgymond a napi iskolai időben meg tudják tanulni a leckét, vagy még otthon így a szülőkre is hárul feladat.
Igen, ez is gyerektől függ, hogy milyen a képességei, mert nagyon sok mindent meg tudunk csinálni a délutáni foglalkozások alkalmával. Viszont a szóbeli tanulás egy részére az csak otthon kell, hogy maradjon, és ezt otthon kellene egy kicsit erőltetni jobban a gyerekeknek, úgy gondolom, hogy az kicsit megkérdezni, elbeszélgetni azokról a tanulmányokról, amit éppen tanulnak. Ez itt a alsó tagozat vége felé többször előjön, hogy ott már vannak tanulós dolgok, nem csak ülünk az órán, és akkor jó van, hallottuk, és akkor megértettük, jó, ennyi, hanem vannak olyanok, amiket meg kell tanulni, és ez nehezen megy. És mikor ötödikbe átkerülnek, ott viszont elég nagy az ugrás, és azt próbáljuk mi elővezetni nekik, hogy a szóbeli dolgokra is figyelni kell, már nem csak írásbeli házi feladatok vannak.
Említette itt előbb, amikor a hitéleti dolgokról beszéltünk, hogy ön a hitét, vallását megélte korábban is, megéli most is. Gyermekkorából hozza a hitét, vagy úgymond felnőtt korban tért meg?
Nekem a szüleim arra neveltek mindig, hogy hithűen és katolikus hitben való életet éljünk. Tehát a hit gyakorlása és a megvallása akkor is valós volt, amikor még annak idején nem lett volna szabad. És ezt a útmutatást, ezt a személyes példát szüleimtől, illetve a nagyszüleimtől is megkaptam. Úgyhogy teljesen gyerekkortól kezdve én folyamatosan ebben élek, hál' Istennek.
Igen, és úgy gondolom, hogy így lehet a legjobb példát mutatni a diákoknak, mert egy gyermek szerintem megérzi azt, hogy ki az, aki hiteles, pedagógus, hiteles ember, vagy ki az, aki még, hát ő is beletanuló, hogy így fogalmazzak.
Igen, hogy nem csak beszélünk róla, hanem mutatjuk azt, és így vagyunk tényleg példamutatóak, illetve hitelesek emberek a gyerekek előtt, így van.
Igen, ha visszagondol a pályafutására, akkor újra ezt a hivatást választaná?
Én igen. Én nagyon szeretek a kisgyerekekkel foglalkozni, és ez nem múlt el 40 év alatt se. Most is ugyanolyan jól megértjük magunkat, még így öreg pedagógusként is. Nagyon szeretem őket. Én úgy gondolom, hogy ők is azért kötődnek valamennyire hozzám, és én nem választanám most se, a nagyobbakat sem. Tehát most is, ha be kell menni helyettesíteni a felső tagozatba, az már nekem nem olyan. Ők már olyan más társaság. Kicsikkel sokkal jobban érzem magam.
Mit jelent önnek ez, hogy a tanév elején megkapta ezt a Szent Gellért díjat?
Hatalmas megtiszteltetés volt. Egyrészt a kollégáim részéről, hogy én eszükbe jutottam, hogy engem jelöltek. Másrészt pedig az egyház részéről is, hogy megkaphattam, és ráadásul az aranyfokozatát, ez nekem, ez hatalmas dolog. Hát mindenképpen az iskolának az a fő profilja, hogy nem csak tanít, hanem nevel is. És az órák tananyagába sokszor bele lehet olyanokat illeszteni, amivel nevelünk akár olyan dolgokra is, amiket otthonról esetleg nem hozott a gyerek, és ezt ott hallja esetleg tőlünk először az iskolában. Mindenképpen jóra nevelünk. Például az olvasás órákon keresztül, a történeteken keresztül meg tudjuk nekik mutatni, hogy mi a jó, mi a rossz, mit kell ahhoz csinálni, hogy szeressük egymást, hogy szeressünk egymás között lenni, hogy a közösségben is tudjunk lenni. Például, hogy ne rekesszék ki, valaki másképp néz ki, mint ők. Másoknak az elfogadását mindenképpen megmutatni nekik, hogy azért, mert valaki szemüveges vagy ducibb, attól még az ugyanolyan értékes személyiség, mint amilyen a többi gyerek, és ezt a különböző órákba nagyon jó bele lehet iktatni ezeket a tulajdonságokra való érzékenyítést.
Keresztény erényeknek a tanítását, nevelését tulajdonképpen.
Igen.
Igen, mert ugye akkor zárhatjuk ezzel is a beszélgetésünket, hogy fontos azt elmondani szerintem is a gyerekeknek, de az önnel való beszélgetésből is most ez kijött, hogy Isten minket szeretetből teremtett, tehát hogy a szeretet megélése, a szeretet továbbadása a legfontosabb.
Igen, a tanítás az egy szeretet a gyerekek felé szerintem.
Kovácsné Kelemen Ritával, a balatoni Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola és Óvoda tanítónőjével beszélgettünk, aki a Szent Gellért díj aranyfokozatában részesült a 2025-26-os tanév elején.
A remény hírnökei. Műsorunk a Szent István Rádió honlapján is meghallgatható. Címünk www.szentistvánradio.hu.
Kedves hallgatóink, ezzel műsorunk véget ért. További tartalmas rádiózást kíván a szerkesztőriporter Sinkovics Andrea. Műsorunkat szerdán 21 óra 30 perctől megismételjük.
A Remény Hírnökei című műsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610 számon, e-mailt pedig az infokukat@szentistvanradio.hu címre küldhetnek.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Kedves hallgatóink, műsorunkban Cseh István kanonok Putnoki plébánossal beszélgetünk hivatásáról. A riporter Pap Ildikó.
36 éve egy településen, vagy nem egy, hanem itt a körzetben. Megvan ennek az előnye is, meg megvan a hátránya is. Én most az előnyökkel kezdeném. Gyakorlatilag 36 év alatt a szentségek kiszolgáltatása jut eszembe, hogy akiket annak idején keresztelt, azokat már nagyjából elérkeztünk ahhoz az élettartamhoz, amikor házasságot kötnek, és akkor a házasság szentségében is segítkezik annak kiszolgáltatásában, sőt, már ezeknek a családok egy jelentős részének már a gyerekeit is megkeresztelte. Én ennek az előnyét látom, hogy talán sikerül egy jó kapcsolatot így sok családdal kialakítani.
Hát egyre nehezebb. Tehát az, hogy kapcsolatom van a családokkal, de az a baj, hogy lehet, hogy rosszabb meglátásom, ami kötelező, az soha nem jó. Tehát most már természetes 75 éves vagyok, hittanórákra nem járok. Van hitoktató, de az is megterhelő volt. Mert mondhatnám azt, hogy főállású hitoktató voltam, meg temetni kellett, meg mindent csinálni, tehát az az idő egy kicsikét, hogy megviselte az embert. Tehát igen, már ismerek sok mindenkit, sőt, úgy a városban is, hogy mondjam, arcról, ugye, hogy te ennek, te annak, stb. A gyereke vagy, de az a baj, hogy a keresztelések száma is csökken, a házasságok száma meg abszolút.
De a gyerekszületések száma is csökken, nem? Vagy ezen a területen nem?
Csökken. Azt tehát annak csökken. Ellenére, hogy a kormány támogatja a családokat, hát jó, mondják, hogy igen, 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 persze biztos lesz ennek nyoma előbb-utóbb, csak a falu, tehát én úgy látom falvakat, hogy benne élek. Átcserélődik a lakosság. Sőt, tehát ha azt veszem, hogy egyes falvak kihalnak, és ezt végig látni, ez borzasztó. Előregednek, kiöregednek, és utána ott mennek a házak tönkre. Szomorú. Vagy kirabulják.
Azzal kezdtem, hogy én az előnyét látom ennek a 36 évnek, de van hátránya 36 évet eltölteni egy területen?
A településtől függ. Hát ugye most, hogy volt a aranymisém, hát természetes, hogy a polgármesteri hivatal, a polgármester úr is, meg a képviselők is úgy álltak hozzá, hogy szó se lehet ezt. Én úgy akartam, hogy lefoglalom a Havannát, és akkor a meghívott. Szó se lehet, te itt vagy 36 éve, és a képviselő testület így döntött, hogy az agapét azt mi álljuk. Tehát így soha nem volt nekem nézeteltérése például a város vezetőivel sem, hál' Istennek. És lényeg az, hogy hát elfogadtam, igen, megköszöntem nekik, de mondtam úgy magamba, hogy hát akkor valamit valamiért, mert a temető keresztje az eléggé tönkre ment, és akkor beszéltem itt vállalkozóval, hogy megcsinálná a temető keresztjét is. Mondta, hogy hát atya, megcsinálom, de ez már akkor gránitból csináljuk, jó? És mondtam, hogy hát persze, miért ne lenne jó? Meg is történt, és akkor egy külön, tehát mise után pedig, akik ott voltak a misén, eljöttek, és felszenteltem a temetői keresztet. Úgy érzem, hogy tehát ezzel én is adtam a városnak valamit, tehát jó viszonyban vagyok. Tehát, ahogy szoktam mondani, hogy jobb egymás mellett, mint egymás ellen lenni.
Szóval, ez abszolút így van. Tehát, de ez is az előnye a 36 évnek.
Hát igen, ismerek sok mindenkit. Tehát, vagy például mit, hogy az idősek otthonába is, amikor megyek, úgy megyek, mintha hazamennék. Tehát vannak már olyan ápolók, akik valamikor hittanosaim voltak, és én mindig hangoztattam, de különösen, hogyha megtudtam valakiről, hogy egészségügyi pályára megy, akkor úgy menjél, hogyha van szíved, mert úgy állj hozzájuk, mint ha édesapád, édesanyád, testvéredet kellene ápolni, és tényleg itt, amikor bemegyek, mindig szeretettel fogadnak, az idősek is örülnek, misézek nekik, utána énekelgettünk egy kicsikét, dalolgatunk is, és akkor lényeg az, hogy akik ott vannak a misén, hát mikor menjen, 15-en, 20-an, mikor menjen, és akkor utána még elmegyek azokhoz a betegekhez, akik nem tudnak már mozogni, még tolókocsival sem, és akkor őket is szépen ellátom. Úgyhogy olyan otthonosan érzem az idősek otthonába is magam, mert már abban a korosztályban vagyok.
Harmadszor is nekifuthatnék, hogy vannak-e itt azért kihívások, meg nehézségek, de nem teszem, mert hogy a nehézségekről látom, hogy nem szívesen beszélne, hogy 36 év egy településen eltölteni, annak milyen nehézségei vannak.
Hát a legnagyobb probléma talán az, amikor, hogy is mondjam, valamikor kalákába mentek és segítettek egymásnak az emberek. Na most hiába van képviselő testület, tehát a képviselő testület az úgy gondolja, hogy neki csak az a feladata, hogy néha döntsön bizonyos dolgokban, hogy ne a pap döntsön egyedül, de hogy lehullott a hó, azt el is kéne lapátolni, vagy sorolhatnám, úgy kellene olykor, hogy na mit tudom én, ahogy mondtam, hogy én fűthetnék gázzal is, de nem biztos, hogy ki tudnánk fizetni a számlát, ennek a nagy épületnek a számláját. És ezért veszem a fát. Jó, amikor szólok, akkor jönnek, felhasogatják. Tehát ez is egy ilyen összetartó dolog, de tehát nekem mindig a templom volt a szívügyem, vagy a templomok. Tehát én mióta pap vagyok, nem emlékszem rá, hogy egyszer is valamikor kértem volna segít az egyház megyétől. Hogy a én lakásom szép legyen, meg jó legyen, meg mit tudom én. Fontosabbnak tartom, hogy a templom az Isten háza legyen szép. Na most természetes, hogy igaz, hogy felújítják, de meg kell nézni azt a felújítást, hogy sokszor tényleg az, hogy voltam úgy is, hogy mit tudom én, a vállalkozót le kellett állítanom. Mert például templomfestés. Elvállalnak 3-4 templomot, hogy legyen munkájuk, és akkor jön, még decemberben is festene, de megvan az, hogy házat mentem szentelni, ahol azt láttam, hogy Istenem, egy kis kályhával fűtenek, és most akarják felújítani. Nem akartam mondani nekik, mert újítják fel, hogy ez mondva csinált dolog, mert hidegben nem
hidegben
lehet festeni.
Hidegben
nonsense. Na most a vállalkozóknak meg ez, hogy csak legyen munkájuk is. Hát meglepődött, amikor bevittem a hőmérőt, azt nem szóltam én, azt csak annyit mutattam, hogy na most nézd meg, hogy hány fok van. 8 fok alatt nincs festés. Én nem arra vagyok hivatva, hogy én vállalkozókkal, meg kőművesekkel, meg festőkkel, hanem nem.
Hanem az emberek lelkével kellene foglalkozni.
Pontosan.
De most ma már azt mondom, hogy ez szinte teljesen természetes, hogy egy-egy lelkipásztornak ilyen koordinációs feladatokat is el kell, meg felügyelői feladatokat is el kell látni, hogyha történik valamilyen felújítás.
Igen, de mivel mi nem értünk hozzá, nem mérnökök vagyunk. Hát most azt mondom, hogy ha van egy tatarozás, és mondjuk van egy terv, egy mérnöki terv, amiért mondjuk kifizet az egyházközség 6 milliót, akkor ha valami nem úgy sikerül, akkor ne én legyek már a hibás, hanem az a mérnök, aki megtervezte, és az a vállalkozó között pattog a labda, mert nem én egy laikus ember vagyok, tehát a vállalkozó és a mérnök között pattog a labda. Tehát miért kellene kifizetni azt, ha netán egy vállalkozó elnézett valamit? Tehát ezek a dolgok az embert úgy idegesítik. Hogy a templom is például engem egy kicsit idegesít, mert külsőleg szépen úgy fel van újítva 6 éve, de belül, sőt, meg kéne erősíteni, és ez nekem egy nagy gondom most, mert akkor 6 évvel ezelőtt, amikor a boltív vakolata leszakadt, akkor ugye statikai mérnöki terv kellett. És ugye most már ez nem mit tudjuk, 100 millió, meg 120 millió lesz, nem tudom mennyi. És ez úgy nyomja az embernek a lelkét, hogy bármikor a boltív leszakadhat. Szétverheti a oltárt, amelyik
igen, ezek
egy tiroli
fontos
fafaragásos oltár, amit nem biztos, hogy ilyet tudnának csinálni manapság. És ez úgy nyugtalanítja az embert.
Említette azt plébános atya, hogy itt az egyházközséghez 2 település is tartozik, ahol az Egri Egyházmegye fenntartásában működő oktatási intézmény van, és hogy ott is, ha nem is hitoktatásban már most, de hogy a tantestülettel igyekszik jó kapcsolatot ápolni. 36 év alatt azért a település lakosaival is sikerült egyfajta jó kapcsolatot, ha nem is mindenkivel, de azért már így sokakat megismert ez alatt az idő alatt. Úgy érzem, hogy valóban ami egy papnak elsődlegesen, én azt mondom, hogy a küldetése, hogy a jó Istent közelebb vigye az emberekhez, meg megismertesse és hozzávezesse őket, hogy erre törekedett egész életében. Mit tart legfontosabbnak és legnagyobb örömnek, hogyha a papi hivatására gondol? Mi a lelki pásztorkodásban a legfontosabb?
Hát én úgy érzem, hogy törekedjetek a szeretetre. A gyerekek jelentős része szeretetéhes.
Minden ember szeretetéhes.
Igen, de a gyerekek is. És nem mindegy az, persze az idősek is. Tehát a gyerekeknél ott látom azt, hogy mit tudom én, bemegyek az iskolába, és sok gyerek a szüleitől nem kapja meg azt a szeretetet sajnos, amit mi megkaptunk a szegényebb szüleinktől. Mindig hangoztatom, Isten nyugtassa a barátomat, így keresztelések alkalmával, hogy vityukom, akit szeretünk, arra van időnk. És a szeretetet nem lehet pénzre váltani, és ezt tapasztalom, hogy azt hiszik a szülők, hogy azzal szeretik a gyereküket, hogy minden tücsköt, bogarat megvesznek nekik. És a leglényegesebb az kimarad az életünkből.
Az, hogy időt töltsenek.
Hogy időt, igen. Hogy együtt nem látok szánkózó apukákat. Nem látok biciklis apukákat, akik a gyerekükkel úgy mennének. Hát amikor ragályra kerültem, akkor most is megvan egy négyszemélyes vasróglim, de az kevés volt a szánkó a faluba, úgyhogy nejlon zsákokat töltöttünk meg szalmával, és úgy mentünk, mert 10-20-30 gyerek jött szánkózni, de az apukákat meg az anyukákat nem láttam. Holott ez volna a legfontosabb, hogy együtt lüktessen a szülő a gyermekkel. Nem csak, hogy kifizetem, mint a vállalkozó a munkásokat, hanem, hogy legyen időm. De tudom, nagyon nehéz, mert reggeltől estig, mint a Mikulás, bocsánat, látástól Mikulásig hajtva vannak az emberek. És pontosan ez a legborzasztóbb, hogy megfizetik meg mit, de nem igazán van lassan már a szülőknek. Hát meg kell nézni. Bemegy az iskolába a gyerek 7:30, vagy 7:45, és hazamegy 4 órakor.
4 órakor. Mit tud tenni ilyenkor egy lelkipásztor, egy plébános, mit tud tenni az egyház?
Hát nehéz. Nem is tudom. Mert végső soron itt is vannak olyanok, hogy kimennek külföldre, mert ott jobban keresnek.
Van az egyháznak szerepe ezen a területen?
Hát az, ami volt, azt lassan kiveszik a kezéből. Tehát amit mondtam, hogy lehetnek katolikus iskolák, de hogyha a pedagógusok, nincs kapcsolata az Istennel, akkor nem ér semmit az egész. Mert a pedagógusnak is példát kell adni, ahogy a szülő az első és legfontosabb nevelő, ugyanúgy belép a pedagógus. Természetesen a pap is nevelő, mert én így fogom fel az életemet, hogy azért az életem példája kell, hogy hasson a gyerekekre, de legfontosabb a szülői kapcsolat. Amit mondtam, hogy szüleim szegények voltak, kaptunk egy ólomkatonát karácsonyi ajándékként. Ez volt a karácsonyi ajándék. De mellette ott volt az a nagy szeretet, ami minden pótolt. Hogyha lehullott a hó, akkor édesapám jött velünk hógolyozni, jött velünk szánkózni. Ha nyár volt, kijött velünk a bódvára fürödni, vagy sorolhatnám ezeket a dolgokat, hogy tehát neki csak a vasárnapja volt meg, mert ugye szombat még nem volt pihenő, de az a miénk volt. Megint az asztal. Együtt volt a reggeli, együtt volt az ebéd. A vacsora már nem, mert a nagyobbak mehettek, ugye, de ugye a kisebbek megint együtt. Tehát az asztalnak is óriási feladata van az emberi életben, és ezt látom, hogy a modern lakásoknál, ugye, főleg ezek a betonkolosszusokban, hogy akkora konyhát csináltak, hogy ott 4 ember nem fér már el. Tehát igen, a egyháznak is óriási feladata volna, de lassan ugye az egészségügyet is kivették a kezünkből. Hát az oktatás nagyon fontos, de mondom, példa nélkül, tehát nem lehet nevelni. Hát volt olyan, hogy megkértem a hitoktatót, hogy hát akkor például mise előtt légy szíves, csinálj felvételt, mielőtt kezdődik a mise. És megkérdezte valaki, hogy de ezt miért csinálod? Hát hogyha netán jön a bérmálás, ki tudjam tenni, hogy milyen aktívak a pedagógusok. És akkor meglepődtek, de volt bennem tényleg egy ilyen szándék, hogy olyan szép ünnepségeket tudnak összehozni, amikor valamelyik mondjuk előjáró jön, de ne az előjáróért hozzuk össze, hanem legyen egy lüktető, tényleg komolyan vallásos életet gyakorló közösség.
Élő közösség.
Élő közösség. Meg a kapcsolatok nagyon fontosak. Tehát, hogy mit tudom, most bár évén elkezdtünk bibliaórázni, a hitoktató, ő a fő ponzora ennek a dolognak. Hát tudok, mindig ott vagyok. És most már 6-8-an vagyunk. És ha megjön majd a melegebb idő, hiszem, hogy akkor be tudunk menni a plébániára, és talán még többen leszünk. Mert a kis sejtekből tevődik össze az egyház község, meg az egyház megye.
Plébános atya túl az aranymiséjén. Most így beszéltünk nagyon sok nehézségről, amiben megvan nyilván a szépség is, akár a gyerekkorát, ahogy említette, a nehéz körülményeket, de hogy a sok testvér mégis mennyi ajándékot tudott adni egymásnak, vagy akár a szüleitől vett példa. a három szolgálati hely örömei, nehézségei. De így most túl az aranyméséjén, hogyha meg lehetne ezt pár gondolattal fogalmazni, akkor mi az, amiért leginkább hálát ad a jó Istennek?
Hát először az élet, másik az, hogy megszólított. Neveden szólítottalak. Nem kis dolog. Úgy, ahogy a prófétákat is a Jóisten megszólította, én ezért nagyon hálás vagyok. És köszönöm a Jóistennek, hogy pici gyerekkorom óta, mióta úgy eszemet tudom, a vallás az ott volt az életemben, és adja Isten, hogy majd vele zárjam be az életemben. Hogy mikor? Szoktam mondani, hogy nem tudjátok sem a napot, sem az órát, de törekszem arra, nem vagyok jó. Csak törekszem a jóra, törekszem a szépre, törekszem az emberségre, és ahogy szoktam mondani, hogy ha valakinek nem tudok jót tenni, rosszat nem akarok.
Én azt kívánom, István atya, hogy legyen így, még nagyon sokáig tudjon ebben példát mutatni időseknek, fiataloknak, mindenkinek, aki plébános atyára rá van bízva. Én nagyon szépen köszönöm a tanúságtételét, és köszönöm a beszélgetést.
Én is köszönöm a lehetőséget. Isten áldjon mindenkit, azokat, akiket nem ismerek, de különösen azokat, akiket ismerek. Áldja meg a Isten, és őrizze meg továbbra is őket.
Köszönöm
a szeretet és a jóság útján.
Kedves hallgatóink, Cseh István kanonok Putnoki plébánossal Papi Edikó beszélgetett.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!